akkor esik, ha itt van a közelemben. Tudja, ketten vagyunk. Nekem nincsen senki. Csak ez a kutya. A Buksi. Igen. Igen, motyogtam. Majd kisiettem. Letettem a vizet a kutya elé. És tereltem gyorsan az enyéimet el. A kutyasétáltatás életem része lett. Megszoktam, sőt meg is szerettem. Mert rendes vagyok én is, nem csak a kutya. A kutyasétáltatás rendes dolog. Mindig ugyanakkor történik, ugyanott, ugyanúgy, ugyanis. A kutyasétáltatás megadja a gerincét a napnak. És miközben mindig minden rendszerint esik, mégis mindig történik valami váratlan is. Megismeri az ember városának egy részét, ismerkedik, tanul. A kutya gazdagítja, tágítja, tarkítja a világot. És persze szűkíti is. Kutyával lenni, jönni, menni kötöttség. Figyelni kell rá lankadatlanul. Lesni, hol van, mit csinál, mit akar, mit fog csinálni. A kutya nem önálló lény, tőlünk függ. Vigyázni kell rá. De meghálálja a törődést hamar, mert másképp látunk mindent ő vele. Másként látjuk az utcát, a boltot, az embereket. Mert boltba is kutyával jártam nem egyszer. Könnyű volt a dolgunk, utcánkban két kis családi bolt is üzemelt, Szalié és Schwarz Gyurié. Egy perzsa, egy nem az. Szerette őket a kutya is, mindkét helyen mindig leesett valami neki. Kutyával könnyebb barátkozni is. Számos kutyással és kutyával ismerkedtünk meg az évek során. Ott volt például a Burkus kutya és gazdája Kati néni. Burkus hatalmas, fekete lomhajámbor újfullandi volt, Kati néni apró, vékony, szemüveges, kortalanul idős hölgyecske. A szomszédházban laktak a 35-ben. Kati néni a szobakonyhában, Burkus a gangon. Kati néni beengedte volna a konyhába is, ha Burkus befért volna oda, de nem fért, úgyhogy ő kinn lakott a gangon. Jó volt ott neki. Télen belepte a hó, de ez nem zsenírozta. Ha sétálni indultak, az mindig nagy kaland volt. Sose lehetett tudni, meddig tart és merre lesz az út. Összetalálkoztam velük a Klauzál téren, indultak már hazafele. Negyed óra múlva az Akácfa utcán feketén lett elő a kutya, mellette a nénikével. Kérdeztem, mi van? Mondta Kati néni, semmi, csak Burkusnak erre szottyant kedve menni. És akkor nincs appelláta. Burkus ment. És kész. Szép színfoltja volt a térnek, Churchill a hatalmas dog is. Churchill szlavista volt, eredetileg gazdája Zoli mélyedt el az orosz és szláv nyelvekben és kultúrákban, de Churchill olyan okos kutya volt, hogy gazdájának minden tudása ráragadt. Anyanyelvi szinten ugatott oroszul. Ők is hatalmasakat jártak, valahonnan a Városliget környékéről battyogtak minden nap el a körútig és vissza. Pár hetes pesti élet után végre mehettünk vissza falura. Kutyának embernek jobb volt ott, mi tagadás. Doris boldogan vette birtokba otthonát. Általában mondhatni, boldog kutya lett. Meg is változott, megszépült, gyakorta nevetett, nyugodtabb, szelídebb és szebb lett. Szőre, pláne egy kiadósabb kikefélés után ragyogott, szeme melegen csillogott, orra mindig nedvesen szimatolt. Kutyának kutya baja volt. Persze a bajos idők nem múltak nyomtalanul el, azoknak így elmúlni nem szokásuk. Egyszer-egyszer, ha valami izgalom támad, ha valamit nagyon nem értett, rosszul lett a kutya. Epileptikus rohamokat kapott, elvágódott, rángott, vagy csak kerengett körbe-körbe. De megnyugodott és meggyógyult hamar. Családba került, ráadásul részben vissza is, a kezdetektől övéi közé. Azt már új emberének köszönhette, hogy nem lett többé a kertbe kizárva, hogy szobakutya is lett. De szerencsére megmaradt a kert is, sőt még azon túl is kitágult a világ előtte. Vittük ugyanis mindenhova. Pesten vendégségbe, falun sétálni, futni, erdőre, mezőre, tóra. Ez utóbbi lett legnagyobb boldogságatán, mert kiderült, igazi vízikutya volt ő. Mi több, vízivadász. Sokáig, majd 10 évig mindenki azt tartotta róla, hogy utálja a vizet, irtózik attól. Én is tapasztaltam, ha fürdetésre került hébekorba a sor, ha beleállítottuk a kádba vagy nagy lavorba, nem sok lelkesedést mutatott, minden erővel szabadulni tört, a fürdetés minimum 2 emberes és kemény munka volt. Elbújt a slag spriccétől is, megsértődött, ha a csapból legyintettünk rá pár csöppet a kánikulában. Gúnyosan mosolyogtunk hát, amikor a hozzábetérő falusi állatorvos meglátván Doriszt azt mondta, de szép vízi vadászkutya. Pár hétre rá vendégségbe mentünk vele Dömpsödre, a Neptun horgásztanyán időző barátainkhoz. Itt hamar föltűnt, hogy a kutya milyen izgalommal szaglászik a vízszéli nádasban, ki sem lehet csalogatni onnan, úgyhogy amikor végre mégis kijött kicsit, az egyik gyerek fogta, ölbe kapta, fölment vele a stégre és beledobta Doriszt a kis Dunába. A kutya kapálódzott kettőt, majd beúszott, és beszorult a stég alá. Én pedig úgy, ahogy voltam, inkben, pantallóban, cúgos cipőben, utána vetettem magam, bebújtam, beúztam, bekúztam, és kikapartam onnan a kétségbe esett állatot. Ez a kísérlet még nem volt bizonyító erejű. Ahhoz a nagy székelyi horgásztóhoz kellett kimenni. Karcsi barátomat gyakorta kísértem el horgászni az ő gyönyörű fekvésű dombokkal, erdőkkel, mezőkkel kerített kis tavához. Egyszer vittük a kutyát is. Elég sok gond volt vele, meg nem állt, folyton féltem, hogy elcsatangol, fáradhatatlanul bóklászott, szaglászott föl s alá a parton. Egyszer vadkacsa röppent föl előtte. Doriszt gondolkodás nélkül ugrott a madár után, bele a vízbe. Mint annak idején, én ő után a Dömpsödön. A kacsa pár méter után landolt a tó közepén, s Doriszt öles csapásokkal levickélt utána. Lassan úszott, a kutya már megint majdnem elérte, de akkor a kacsa kicsit odább szállt megint. És ez így ment majdnem egy óráig, az a rohadt kacsa direkte frocliszta a kutyát, szegény kutyát, aki már sírt dühében, de úszott, úszott fáradhatatlanul, mert vízikutya volt, igazi, hamisítatlan vízikutya. Csak egy kacsa kellett hozzá, aki kihozza belőle a vízi kutyaságot. De nekem meg a vízből kellett kihoznom a kutyát, különben ott kapott volna szívrohamot. Egy bottal megcéloztam a kacsát, aki sértődve elszállt, és akkor nagy nehezen sikerült kirimánkodnom Doriszt a partra egy kicsit pihenni. Hökkentő látványt nyújtottam úgy, csuromvizesen rátapadt szőrrel, pipaszárlábaival, mint akit a kutya szájából szedtek ki. Olyan volt a kutya. Aki aztán indult neki újfent a tónak, és tavazott, és vizezett, és nádazott, és kacsázott estig, fáradhatatlanul. Ez a program aztán rendszeressé vált. Karcsi nem volt túlzott a lelkes tőle, a kutya elterelte a figyelmét a horgászásról, zajt csapott, néha összekuszálta a damilokat is. De Karcsi sokat elnézett a kutya gazdájának, pont a kutyát ne nézte volna el. Egyszer aztán a kutya elveszett. Békésen ültünk a parton, rángattuk ki azokat az átkozott törpeharcsákat, mikor arra lettem figyelmes, a kutya nincs sehol. Persze nem estem kétségbe, előfordul az ilyen, elkószál a kutya, Istenem, de majd csak visszajön. És úgy is lett, visszajött. Kerek 4 óra múlva. Mikor már teljesen sötét volt, már régen összecsomagoltunk, már kiordítoztam a tüdőmet, már az egész környéket bejártam, és már lemondtam a kutyáról, lélekben elbúcsúztam tőle végleg, már túl voltam minden számvetésen. Csak azt tudja, aki tudja, milyen ez. Amikor a kutya elvész. Nagyon rossz, finoman szólva is. Hisz a kutyának itt nincsen esélye semmi. Akkor jár legjobban, ha lelövik hamar. Most ugyan elcsatangolt, de a kutya mégiscsak mi hozzánk tartozik. A mi részünk nem működik már nélkülünk. Itt a vadonban még arra sincs esélye, hogy valaki befogadja. De hát falun ez amúgy sem szokás. Fönntartani magát alig, ha tudja, és különben is pár száz méterre van innen a vadászház. Kóborkutya itt sokáig nem él. És milyen élet az? Szegény Doriszt. Nincsen több telefonozás, nincsen több macskázás, nincsen több díványon elheverés, nincsen fejnek térdre fektetése, nincs több jó szó, simogatás, vakargatás, nincsen több semmi sem. Csak a szabadság van. Az a fene nagy, értelmetlen vakszabadság. A halál szabadsága. Most már nem kerül meg, az bizonyos.